Days Mihály. 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá válhatnak az extrém hidrológiai események, köztük a kisvizek, melyek következményeit a hazai folyók jelentős részén évtizedek óta tartó medermélyülés is súlyosbítja, derül ki a Magyar Tudományos Akadémia háttéranyagában. A kutatás szerint a mostani dunai kisvíz jól mutatja, hogy a vízhiány egyre nagyobb kihívást jelent a magyar vízgazdálkodás számára. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a Duna magyarországi szakaszán az elmúlt 6 évtizedben átlagosan csak nem 2 méterrel süllyedt a meder, míg a Tiszán és a Dráván az elmúlt évszázadban mintegy 1,5 méteres szintsüllyedés következett be. A Magyar Tudományos Akadémia szerint nincs minden helyzetre alkalmazható egységes megoldás. A kutatások alapján a folyók természetes működésének helyreállítása, a víz visszatartás növelése, a természetalapú beavatkozások, a hordalékgazdálkodás fejlesztése, valamint a meglévő és új vízügyi létesítmények összehangolt alkalmazása egyaránt hozzájárulhat a klímaváltozáshoz alkalmazkodó vízgazdálkodáshoz. Biztosítja a kabinet az idei működésükhöz szükséges összeget a debreceni, a sármelléki és a pécsi pogányi repülőtér számára. Magyar Éva a kormány szóvivő jelezte, összesen 5,5 milliárd forintot rendeltek a súlyos likviditási gondokkal küzdő repterek támogatására. Elmondta, a 3 légi kikötő számára az idei költségvetés eredetileg egyetlen fillér támogatás sem tartalmazott, márpedig így a többletforrások nélkül a légi kikötőket működtető társaságok fizetésképtelenné válnának. Hozzátette, a kormány megbízta a közlekedési és beruházási minisztert többek mellett a debreceni repteret működtető társaság átvilágításával. 8 közép- és dél-kelet-európai alkotással várja a közönséget szeptemberben a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál új V4 Plus versenyszekciója, mely a korábbi East of Europe programot váltja fel, közölték a szervezők. Azt írták, az új elnevezés jobban tükrözi, hogy a szekcióban a visegrádi országokból, valamint a térség további államaiból érkező filmek kapnak helyet. A program célja pedig az, hogy olyan régiós alkotásokat mutasson be, melyek a magyarországi moziforgalmazásba többnyire nem jutnak el. A fesztivál nyitó filmje a horvát Igor Seregi Lagzi című vígjátéka lesz, mely minden idők legsikeresebb horvát mozifilmje. Magyar alkotásként Novák Erik 10 éjszakás kaland című új filmje szerepel a szekcióban. A nyitó film kivételével a V4 Plus versenyszekció vetítéseit a fesztivál új állandó helyszínén a legmodernebb technikával felszerelt Tudomány és Technika háza színpadán rendezik meg. Mintegy 40 kültéri és beltéri kiállítóval megnyílt a hajdúsági expó Hajdúböszörményben. Búza László szakállamtitkár arról beszélt, hogy a magyar mezőgazdaságban új stratégiára van szükség, melyben prioritást kap a magyar élelmiszer feldolgozása. Hangsúlyozta, hogy a szaktárca szorgalmazza a megtermelt javak helyben történő feldolgozását. Az idén a Virágzó Hajdúság szlogennel megnyitott 37. hajdúsági expó 3 napon át augusztus 9-ig várja a látogatókat. A térség mezőgazdasági és ipari termékeit felsorakoztató kiállítás és vásár bemutatkozási és tanálkozási lehetőséget kínál a térségi agrárium szereplői, gazdálkodói és szolgáltatói számára, akik szakmai fórumokon, konferenciákon és kiállításokon is tájékozódhatnak a mezőgazdaság aktuális kérdéseiről. A program sorozat részeként ezúttal is megrendezik a nemzetközi traktorhúzó versenyt, most 5 európai országból érkező 10 versenyzővel, valamint a Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokságot is.
Az időjárásról.
Sok napsütés lesz, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz a szél, napközben 29-34 fokra készülhetünk. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. Hajnalra többfelé felfrissül a levegő, majd vasárnap délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották.
Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megyek a vidámba, indulok a búzsba, se vége, se hossza, startolok újra, csillagokat ír le a csillagok útja, és én elindulok, ahova hozzád megérkezem. Ugyanaz az ablak, gurulok a tájban, a verőfényben, az esti homályban, szágult a kékség, szaladnak a fák, oda meg vissza, meg hova tovább, most a csillagtúrámon te is repülsz velem. Rohanva váltják egymást a színek, a fekete-fehér, de az ma már minek, zöld az a remény, a kék a béke, minden jó, amit passzolok az égre, a zöld az a remény, ugyanúgy a táj is a csillagtúrámon, hazáig kísér az est, hajnal csillagébresztelek. Azt mondod álva, halnak meg a fák, és a lovak is állva alszanak el, de tudod, én meg a buszban ülve aludtam, végig tudtam, térkép se kell, a csillag térképet mutat, felé mutat. És rohanva váltják egymást a színek, a fekete-fehér, de az ma már minek, zöld az a remény, a kék a béke, minden jó, amíg passzolok az égre, a zöld az a remény, ugyanúgy a táj is a csillagtúrámon, hazáig kísér az est, hajnal csillagébresztelek. Visszajön mindig az ember, én leszek az, aki még egy kört rendel, szeret, aki ott lesz, pacsizunk szépen, pacsiz és buszil a hálája képpen, magában közben egy imádódol velem. Rohanva váltják egymást a színek, a fekete-fehér, de az ma már minek, zöld az a remény, a kék a béke, minden jó, amíg passzolok az égre, a zöld az a remény, ugyanúgy a táj is a csillagtúrámon kísérsz hazáig. Rohanva váltják egymást a színek, a fekete-fehér, az ma már minek, zöld az a remény, a kék a béke, minden jó, amíg passzolok az égre, a zöld az a remény, ugyanúgy a táj is a csillagtúrámon, hazáig kísér az est, hajnal csillagébresztelek, hajnal csillagébresztelek, hajnal csillagébresztelek.
Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
Szeretettel. A kedves testvéreket.
Köszöntjük a kedves hallgatókat.
Dr. Petrányi Szőr Anna műsora egyben.
És dr. Csokai András közös műsora. Szeretettel köszöntjük Horváth Attilát, a Malév egykori légiforgalmi irányítóját, illetve a légiforgalmi irányítás egyik vezetőjét, aki egyébként elárulta, hogy pilóta is volt, valamint Köves Gábor író, újságírót, akit én ugyan elneveztem dokumentaristának, majd elmondom azt is, hogy miért, de Gábor ez ellen egy picit tiltakozott. Ugyanakkor előttem az Apropó New York című könyvem, ami szintiszta topográfia, ezért is tetszett nagyon, és néha, mintha elfeledkeznénk arról, hogy hol vagyunk. A barátságunkat Horváth Attilával, Timafi Éva barátnőnknek köszönhetjük.
Igen.
aki Balatonfüredi beszélgetésünk során összehozott minket Piski Ildikóval és Piski Lászlóval, a könyvkiadó tulajdonos Piski Sándor leszármazottaival. És a múltkori beszélgetésünket úgy fejeztük be, hogy zuhanó repülőn nincs ateista. De Andrásba belefojtottuk a szót, mert te azt mondtad, András, hogy te tudsz arról, hogy zuhanó repülőn lehet ateista.
Hát igen, ezt a kórházlátogató atyák, például Kerényi Lajos atya, vagy más atyák is mondták, hogy azért van, aki a utolsó pillanatban a halála előtt is még megtagadja az urat. De térjünk itt akkor erre, hogy mondtad, hogy pilótaként és légi irányítóként átéltél cudar nehéz helyzeteket. Talán a légi irányítóként ez egy kicsit olyan, mint az orvosi munka, amikor az orvos a műtőben látja, hogy szóval nem ő vele lesz a baj, hanem a beteggel óriási baj lesz. Légi irányítóként ez lehet a nehéz helyzet, de pilótaként is. Tulajdonképpen, hogyha egy pár példát esetleg mondanál, és ritkán szoktak erről így beszélni, hogy volt-e ezzel kapcsolatos Isten élményed, amikor már úgy érezted, hogy itt a dolgok veszve vannak, és aztán valami mégis segített.
Igen,
erről.
Nekem privát, tehát pilot license-em volt, tehát magánrepülőgépek világában voltam én pilóta. Egy New York-i útnak során történt a dolog, amikor is vásárolt egy gazdag ember, egy német, akkor még nyugat-német gazdag ember egy kis repülőgépet, és a barátommal bennünket, kettőnket megbízott, hogy repüljük át az óceánon ezt a kis repülőt, aminek egyetlen egy motorja volt, és az óceán fölött előfordult kétszer is olyan, hogy azt se tudtam, hogy kit hívjak segítségül, mert egy egymotoros géppel 35 órán keresztül Amerikából átrepülni Európába, az alapjában véve is rizikós, hát ha még technikai probléma is adódott, mint ahogy adódott is. Akkor volt, ezen az úton volt két ilyen alkalmam, amikor eszembe jutott a gyerekkorom, a vallásos nevelésem, és tényleg nagyon érdekes víziók jelentkeznek olyankor, amikor az ember komoly bajban van. Az egyik az volt, amikor a tartalék üzemanyagról átkapcsoltunk fő irányra, és a kapcsoló elromlott, és az a tank, amiről jött az üzemanyag idáig, az abból már nem tudott tovább jönni, viszont a kapcsolót nem tudtuk átkapcsolni, és kvázi leállt a motor, olyan 3200-3300 méter magasan, és ott kétségbe esettem, próbáltuk a technikai problémát elhárítani, hál' Isten a barátomnak sikerült. Ez alatt az idő alatt én nem mondom, hogy visszatért a gyerekkorom, amikor ugye hát mint vallásos gyermek nevelkedtem hagyományosan a 40-es, 50-es években, de egy picikét igen. Uh-huh. Szóval megjelentek olyan képek, amik akkor jelennek meg, amikor az ember nagy bajban van. Aztán a második alkalom ugyanezen az úton, amikor menet közben kinyílt az ajtó. Az a repülőgépeken, általában autókon is úgy van, hogy amikor nagy a sebesség egy járművön, akkor ha egy nyílás kinyílik, ott szívás keletkezik.
És most hallottunk egy ilyen...
Így van, ott a szállítógépen volt egy ilyen, az óriási baki egyébként, ez hihetetlen baki. Nálunk is kiszívódott az ablak, és még egy olyan 5 órát kellett repülnünk Grönland fölöttől Reykjavikig, úgyhogy én fogtam az ajtót. Tehát szóval előfordulnak ilyen dolgok olyan emberek életébe, akik felvállalnak ilyen csacsiságokat, hogy repülés a hobbiuk, a mindenük.
Amikor Gábor könyvét, Köves Gábor, apropó New York című regényét elolvastam, akkor sütött belőle a lokálpatriotizmus, hogy mennyire szereted Újlipót várost. A Kreszgéz utcáról indulunk, átmegyünk a Csanádi utcára, a Lehel téről is van szó, korábban Élmunkás tér, erről is részletesen ész. Ugyanakkor mégis érzek valami New York szenvedét is nálad, de a repülés egy picit nálad is olyan rizikófaktor.
Hát én egyszerű hétköznapi repülő vagyok, tehát én nem tartottam még soha ajtót Grönland fölött, 3000 méteren, eleme 9000 méter, azt hiszem 9000, ugye? 8000 méter a,
ott mennek
az utazós. Én ott szoktam nem ajtót tartani, és hát ebből ugye nem is csináltam soha titkot, és ebben a könyvben is szerepel, hogy nemes egyszerűséggel én rettegek. Tehát ugye ez egy állandó programom. Noha nagyon szeretek utazni, és ez sose tartott vissza.
Jól látszik, jól titkolod, nem látszik rajta.
Hát most nem rettegek, de 9000 méterre rettegek. Tehát rettegek, amikor felszállunk, amikor leszállunk, és a kettő között folyamatosan. Aha. Ezt megszakítja néha a melegételt szervíroznak, ami egy kicsit enyhít a rettegésen, de sosem számolja föl. Igen, ez így szokott történni, tehát ugye repülök ennek dacára, tehát felszállok, leszállok, és félek, igen, miközben nagyon lelkesen, tehát főleg úgy nyilván ez egy egyszerű, hogy mondjam, szóval ez egy utazó mentalitás, hogy odafele egy kicsit talán kevésbé, vagy ott a lelkesedés hajt, vagy a lelkesültség visszafelé már olyan lemondóan.
Ugyanakkor ott a New York vonzása, amikor is majd, hogy nem, legalábbis ezt olvastam a könyvből, szinte jársz New Yorkban.
Ez így van. Ez így van, igen. Mert az abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem van némi rokonságom ott, és a rokonságnak egy távoli unokatestvér, akik az 52. utca és a First Avenue sarkán, vagy a sarkához közel, tehát hogy tulajdonképpen van egy kanapé, egy ilyen rokon kanapé, és ez a kanapé, én ezt az utóbbi 15-20 évben én ezt egy picit elprivatizáltam magamnak szegény rokonaim. Először még csak azt hitték, hogy egy távoli unokatestvér, aki egyszer megjelenik, kétszer udvariasan vendégül álltak, és amikor 28-szor megjelentem, akkor már sejtették, hogy nekik ez egy ilyen élethosszig tartó vendéglátás lesz, és tehát ez egy szerencsés helyzet, és úgy van ez a kanapé, máskülönben nem hiszem, hogy megengedhetném magamnak, és én amikor csak tudok, megyek, tehát egy évben egyszer így beindul ez a New York várás bennem, én ezt mindig érzem, ahogy biológiailag szinte, tehát így a szervezetem ez megindul, ez a kémiai folyamat, tudom, hogy na igen, ez az a New York viszketegség, és akkor azt tudom, hogy záros határidőn belül menni kell.
Gábor vágyik New Yorkban. Attilát kérdezem, hogy te pedig vágysz a repülés után, vagy vonzódsz a repülés
után? Igen, de New York után is, mert nagyon komoly emlékeim vannak New York-ha kapcsolatban, miután nagyon sokszor jártam kint. Ugye nekünk szabad jegyünk volt a régebbi évtizedekben, és lányaimmal, feleségemmel sokat jártunk ki, legalább 15-20-szor voltunk kint Amerikában. Különböző helyekre érkeztünk, általában Chicagóba, valahonnan Európából, és hát de a nagyvárosok, New York mindig vonzott, és ezek voltak azok az igazi élmények, mert hát ugye Amerika közepe, kukorica meg répa, föld az egész, de végső soron a nagyvárosok óriási vonzerővel bírnak. Csak egy történet, jó? Sétáltunk a Fifth Avenue-n éppen, és ment előttünk két tagba szakadt afroamerikai. És én szeretek iszogatni olyan italokat, amik ott helyben, ami helyben való, ugye, és egy kis viszki hatására sétálgattam ott a családdal a járdán, és nézem, mondom, ez nem létezik, hát ez a két ember magyarul beszél, feketék, legalább vagy niggerből, nem tudom honnan valók, de teljesen fekete emberek voltál, mondom, te figyeljetek már, jól hallom, magyarul beszélt két ember előttünk, két színes bőrű. Hát már csak megszólítottam őket, hogy mi újság. Hát itt tanultak Pesten. Szóval ez egy örök tanulság, vagy zárójelben ugyan nem ide tartozik, de figyeljünk arra, hogy hol mit mondunk, mert mindenhol tudnak magyarul.
Hadd térjek vissza egy kicsit az előző témához. Én, mint operáló orvos, ugye, pláne idegsebészként, szóval megtapasztaltam, hogy amikor nagyon nehéz helyzetek vannak, és ez lehet, ez már a légirányításban is lehet.
Van ilyen, igen.
Nagyon nagy szükség van a kreatív ötletre adott esetben. Hogy van-e olyan tapasztalatod, hogy az imádság, vagy a léleknek a mélyére való valamilyen eljutás lehet egy más spirituális úton, nem feltétlenül kell csak kereszténységen keresztül lehet a lelkünk mélyére jutni, hogy ez ad segítséget, hogy följöjjön egy jó ötlet?
Ez az érzés nagyon érdekesen jön elő. Egy realisztikus állapotból, amikor irányít az ember, ül az radar előtt, és besokal, van ilyen, ilyenkor régebben, ma már a mai technika ezt a besokalást ezt tudja közömbösíteni, mert olyan komoly technikai eszközökkel irányítanak a mai irányítók, hogy ilyen nem állhat elő.
Igen.
De az én időmben, 70-es, 60-as, 70-es években volt, amikor még a technika nem volt akkora olyan fejlettségű, mi viszont már igen, hogy szerénykedjek, és egyszerre sok repülő jött. Ezek a ilyen hullámzó dolgok voltak, egyszer jött több, egyszer kevesebb. Na, amikor sok repülő érkezett, akkor volt az embernek egy olyan érzése, amikor a reális világból átment egy picikét, egy ilyen misztikusabb, amiről most próbáltál engem emlékeztetni, egy olyan irányba, amikor az ember, szóval, hogy mondjam, szóval abban reménykedik, hogy itt most minden jó fog sikerülni.
Hmm.
Tehát azt a kerek-perec fizikai állapotot átéli az ember egy olyan állapotba, vagy átnyúlik egy olyan állapotba, bizony, amiről te az előbb említettél, hogy valószínű ez olyan, mint amikor egy ember bajba kerül és fohászkodik. Én nem fohászkodtam, de van az a bizonyos, és nincsen éles vonal. Tehát az ember szépen átmegy egy ilyen reményteli állapotban, hogy én ebből engem valaki kihúz.
Uh-huh.
Akkor ilyenkor volt az, hogy nem bíztam magamban eléggé, és akkor szóltam egy kollégámnak, hogy állj mögém, és figyeld a munkámat, és ha valamit észreveszel hátulról, mögülem, akkor bökél rám, utas rá. Tehát van ilyen, nem éles vonalú, de én tudom, hogy van ilyen állapot, amikor az ember átváltozik azzá, amit most te említettél.
Igen, ugyanakkor megéli az ember azt, hogy Isten sokszor hallgat.
Igen,
és ez borzasztó
rejtőzködik,
megélni,
igen.
Borzasztó megélni a hívő embernek Isten hallgatását
igen,
kritikus
igen,
helyzetekben, igen, mert igen. Fölszakad a kérdés.
Igen, én falu helyen nevelkedtem, mert bennünket kiraktak annak idején az illetékesek. Hortobágyon már nem volt hely, úgyhogy Göcsejbe, egy kis zsákfaluba, erdő szélére, és ott a parasztemberek világában kerültem én nagyon közel az Istenhez, illetve az Isten hívő emberekhez. Nem akarok most jobban belemenni, de egy ilyen régi, ott maradt falu, ahol igazi, vallásos nénik, bácsik éltek, az nagyon izgalmas volt, nagyon érdekes volt, és ott én megéltem az Isten hívést és az Isten félést, ha lehet ilyet mondani, akkor annak a létét abban a faluban, bizony.
Békés Csabán születtél,
igen,
és utána Budapestre az 5-ös gimnáziumban kerültél, és ott érettségiztél.
56 miatt föl kellett menekülnem Budapestre, mert nem voltam igazi 56-os, csak fegyver nélküli 56-os, és ott szóltak a rendőrhaverok Tapolcán, ahol a gimnáziumban járt az Békés Csaba, aztán a különböző falvak a szüleim áthelyezgetése folytán átkerültünk Dunántúlra, és amikor érettségi, illetve gimnáziumba kerültem volna, akkor hát egy olyan helyre került, kérte édesanyám magát, ahol van gimi, és ez Tapolca volt. Tehát én oda kezdtem járni 56-ban. És hát belekeveredtem, a fiúk mentek ki a laktanyába fegyverért, Nincsenek véletlenek, mindig mondom.
Isten művész neve véletlen, erről szoktunk beszélni.
Így van, az egyik ilyen, mire odaértem, elfogyott a fegyver. Az előttem lévő fiúnak még jutott, nekem már nem jutott.
Ez
az előttem lévő fiú le is ülte a magáét a fegyverért, nekem nem kellett börtönbe mennem. Szóval van ilyen, így van.
És ez inspirált a későbbiekben, hogy egy olyan pályát válasz, amivel esetleg sokat utazhatsz, hiszen abban az időben nagyon nehéz volt utazni.
Magas sportrepülés, mint olyan, elkapott engem, 16 éves koromban én már egyedül repültem. És ugye tovább szerettem volna ebben az irányba menni, följöttem Pestre, emiatt az ok miatt, amit az előbb mondtam, hogy szóltak, hogy jó lenne, ha eltűnnék a városból, följöttem Pestre, itt fejeztem be a gimit, és jelentkeztem a Malévhez. Én azt hittem, hogy érettségivel, 100 óra repült idővel, majd azt mondja a Malév, hogy gyere, hát persze, kell lesznek. Na, nem így volt, mert akkor csak katonákat, leszerelt katonákat vettek fel. Így kerültem a Malévhez aztán, és aztán így lettem irányító, mert hogy pilóta nem lehettem. Tehát egy másodrendű, nem egészen így van, de mondjuk másodrendű beosztásom lett a légiközlekedésben.
Tehát akkor a karrieredbe beleszólt a történelem.
Így van.
Erősen beleszólt, de Gábornál is érzek némi történelmi ihletést a nagyszülőkön keresztül, a Tusin és a Palin keresztül. Mártának hívták nagymamát, ő volt a Tusim, aki szép kort megélt, 90 éves korában halt meg, ha jól értelmeztem, ugye a könyvedből, az Apropó New Yorkból. És Palinak is igen kemény élete volt, hiszen ők, szeretném, ha te fejeznéd be a mondatot.
Hát kijutott nekik, ami ugye 40-es években volt egymás, nevezhetjük így is, úgy is, második világháborúnak, holokausznak, és ők ezt megélték, tehát magyar zsidó emberekként túlélték, kisebb-nagyobb viszontagságok során, amik hát azért úgy a családdal maradtak, ugye ez az emlékek és a kisebb-nagyobb traumák, de ettől függetlenül, nem tudom, az én életemben a történelem az inkább a legózás játszott nagyobb szerepet, mint a...
Mondhatjuk, hogy 1973-ban születtél. Kevésbé régóta vagy fiatal, mint Attila. Ő is régóta fiatal, te kevésbé vagy régóta fiatal. Igen, de mégis hatottak rád ezek az élmények, persze, családi persze. élmények, családi trauma feldolgozás.
Persze, bár mi ezt nem így hívtuk, tehát hogy nem ilyen programszerűen, hogy ugye délután 4-5-ig traumát feldolgozunk, de felnőttebb fejjel, tehát amikor, és megtörtént a rendszerváltás, tehát mi egy klasszikus asszimilált zsidó család voltunk, hogy ebből milyen zsidó család lettünk, azt nem tudom, tehát vagy nincs pontos definícióm rá, és már nagyobb biztonsággal lehetett így a múltba nézni, meg a múltbéli dolgokat kimondani, akkor ezek szépen lassan kilettek mondva. Ugye az én anyai nagyapám, a könyvben is sokat szereplő Pali, ő nekem sokat mesélt, mint nagyapa a jó unokájának, ebben a mesélésben sok minden benne volt, sok voltak ezek, amit én gyerekként ilyen kalandos történeteknek, vagy a kalandot hallottam ki belőlük, amikor már kevésbé voltam gyerek, akkor már nem a kalandot hallottam ki belőlük, hogy hát itt a nagyapám az üldözött fél. Igen. Ez szerepet játszott, igen, szerintem pont annyira, mint más hasonsorsú család életében.
Igen, de érdekesen élsz a hit életedről is a könyvedben, mégpedig úgy, mintha egy hidat képezne a Frankelleu utcán a zsinagóga, és az Újlipót városi keresztény, vagy keresztjén templomok, hiszen itt van a Pozsonyi út 58 alatt egy református közösség. Hogy milyen érdekes, hogy a Margit-szigeti élményeiden keresztül, ahogy mintha egy híd, vagy egy láthatatlan felhő, vagy nem is tudom, hogy olyan érzésem volt, mint hogyha attól függetlenül, hogy ez eléggé realisztikusnak tűnik, azért van benne valami spiritualitás.
Hát ha van, akkor hogy mondjam, ez az olvasóra van bízva, hogy, hogy hány gram kis spiritualitást tud magához venni, nem tiltakozom. Ha van, akkor legyen. Nekem ez persze, én alapvetően próbálom ezt egy kicsit olyan, hogy mondjam, közel is engedni, meg távol is tartani magamtól. Tehát ezek a futó élményeim, tehát a Margit-szigeti élményeim, a futó élményeim, a valóban két templom. Tehát, hogy egy idő után észrevettem, hogy két templom között körözök a szigeten. És ez a két templom egyébként építészetileg is, vagy nem azt mondom, hogy csak építészetileg, de építészetileg is rendkívül vonzó a számomra. Nagyon különböző módon, és aztán volt egy ilyen kép bennem egyszer, hogy, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen kötél táncosként, így, tehát hogy ki lenne feszítve. Mint hogyha egyébként itt tényleg úgy vonalban lennének, és hogy, egy, hogy vajon ez a távolság, mint hogy a World Trade Center két tornya közé, között is valaki egyszer átkötél táncolt, hogy ezt meg lehetne tenni. Futó gondolat volt már a szó, mint összes értelmében.
Futás közbeni, igen, futó igen. Gondolat, igen. A szigetkör lefutása közben.
Igen, gondolat. És hát a pandémia alatt, amikor nagyon sok futó gondolatom támadt, mert más se lehetett, mint belül élni, akkor sok minden megfordult a fejemben, többek között nem akarok úgy csinálni, mint hogyha nem így történt volna, tehát hogy akkor ez most, tehát például milyen jó lenne, hogyha lenne egy kis hit. Ehhez találtam elég épületet, mert ugye ez a két templom, ez mindig ott volt. Ez is nagyon jó, hogy mindig ott voltak. Tehát ez valami bizonyosság. De azt nem tudom, hogy a hit az mennyire jött meg, vagyis hát tudom, nem igazán, de jó volt ezen gondolkodni.
Eljuthatunk csak az értelem útján a hithez?
Biztos nem. Én azt hiszem, hogy nem.
Szóval kell adott esetben mondjuk egy pilóta-szerű, vagy légiirányító-szerű, vagy egy betegségben megért személyes Isten tapasztalat ahhoz, hogy az embernek mély hite legyen?
Úgy érted, hogy a hétköznapok során van, igen, akinek, tehát hogy van egy...
Vagy ami megindítja, mondjuk így, hogy ami a szívnek odaüt egy nagyot, kell egy ilyen személyes tapasztalat, vagy tanult módon az értelem útján az ember végül, ahogy Neumann János, ugye, is eljutott a hithöz, úgyhogy azt mondta, hogy ha igaz, amit leírnak, és én úgy élek, akkor az biztos jó, hogyha nem igaz, amit írnak, akkor, és én megtartom, akkor sincs baj, de hogyha igaz és nem tartom meg, abból nagy bajom lesz. Yeah. És így tisztán matematikai úton, az értelem útján fölállította az egyenletet, és az egyenlőséggel végén azt mondta, hogy akkor én inkább hiszek Istenben.
Uh-huh. Hát, igen. Ha választhatnék, én inkább hinnék, de nem nagyon hiszek. De nagyon irigylem azokat, akik hisznek.
Ez a Neumann János, ugye matematikus, a világ legnagyobb, egyszer megszavaztatták a Nobel-díjasokat, hogy ki volt a világ legnagyobb tudósa, és nem azt mondták, hogy Einstein, hanem Neumann Jánost mondták, igen. Képzeljétek el. Hát ő egy ilyen logikai lépéssel jutott el a hithez. De ez nem mond ellent különben se az Ószövetségnek, se az Új Szövetségnek az, hogy az értelem útján elfogadva, amik ott le vannak írva, azt mondom, hogy ezek az emberek átélték, látták, megélték, lehet, hogy én nem éltem meg, de elhiszem, mert hát leírták, és sokan írták le, és mindahogy a feltámadott Jézust is nem csak a 12 látta, hanem még 500, és azok is leírták. Hát igen. Akkor miért ne higgyem el?
Így van.
Igen, de ez olyan érdekes, hogy mennyire kell az embernek a személyes tapasztalat.
Én úgy érzem.
Mert ilyen gyarlók vagyunk, hogy nekünk személyes tapasztalat kell.
Én meg úgy érzem, hogy minden embernél jelentkezik a spiritualitás egyszer valamikor. Tehát rejtve bennünk van, akár génjeink, vagy elődeink, vagy egyéb más okán, de el tudom képzelni, hogy van olyan állapot, amikor a legateistább ateista is...
Ezzel indítottunk ebből a kérdéssel.
Igen, ezt el tudom képzelni. Igen, tudni, nagyon sokszor az életben találkozunk ezekkel, ugye, hogy már maguk a mondatok, hogy az Isten áldjon meg az én Istenem, meg mit, ezek nem biztos, hogy ezek ilyen olyan mondatok, amiket hát úgy hallottunk, és ezek lehet, hogy kiszakadt, felszakadt mondatok valamilyen oknál fogva. Tehát én úgy érzem, hogy lappang mindenkiben az, amit esetleg nem akar, vagy nem mer kimondani, és azt mondja, hogy jó, ateista. Ez nagyon érdekes lenne ilyen kísérletet lefolytatni, igen, hogy milyen állapot az, amikor egy ember fordul.
A nagy kérdés ugye, hogy a csillagászat az leírta az ősrobbanást.
Igen.
De mi az honnan volt, ami ősrobbant?
Úgy van. Úgy
azon van. Arra mit mondatok?
Úgy van, igen.
Ha elfogadjuk az ősrobbanást, mert azt az úgy az asztrológia meg a csillagászat azt úgy elfogadja, hogy volt a nagy boom, igen, az ősrobbanás. De az honnan volt, így ami ősrobbant?
Egy darabig vissza tudunk menni, aztán, igen, megállunk, mert onnan már, igen, nincs magyarázat. Így, igen, van.
Nagyon érdekes, amikor olyanokkal beszélgetek, akik mondjuk tiszteletes lánya. Barátnőm Gacsái Éva, akinél ez nem kérdés. Tehát én neveltek, ebben nőttem fel, gyakorlatilag templomban éltem az életemet, úgy hívják, hogy Gacsái Éva, a Gacsái tiszteletesnek, Gacsáiban élő tiszteletesnek a leánya. Egy pillanatig nem kérdés, hogy ő hívő, nem tesz különbséget, hogy vallásos, nem. Na, vallásos.
Ez az értelem útján jutott, tehát a nevelés is.
A nevelés útján jutott el idáig, és fel sem merül benne, mert ha felmerül, mintha bűnt követne el. Ugyanakkor például Gábornál, ahogy olvastam, hát először is megütötte a szemem, hogy ugye vasárnapi ebédek voltak, és nem szombati ebédek nálatok, de amikor oda mentél egy zsinagógában, nem egyszer, nem kétszer életedben, akár New Yorkban, akár háromszor Magyarországon, akkor valamit azért te is éreztél.
Ez így van. Hát nyilván valami oda vitt, tehát egyfajta az érdeklődésen túl, hogy hát ha ott történik valami, amihez nekem közön van, és
esélyt adtál magadnak.
Esélyt adtam, és a zsinagógának is, hogy közeledjünk egymáshoz. És azt végül is oda jutottam, vagy azt találtam, hogy igazából nyilván ez egy nagyon nyilvánvaló, hogy mondjam, tehát egy nyilvánvaló helyzet, hogy tényleg én a küszöbön éreztem jól magam, tehát ez a se bent, se kint, hanem egy kicsit bent is, kicsit kint is, ez nyilván egy ilyen alapállapotom, és ott jól tudtam szemlélődni, biztonságosan tudtam szemlélődni, egy kicsit idegen is volt, ami bent volt, egy kicsit ismerős is, de hát ez nekem egy alkati kérdés. Igen. Ez az én, hogy találtam is valami keveset, meg nem is, ha nem tudok úgy elmenni, tehát nem közömbe számomra, ha elmegyek egy zsinagóga mellett valamiért, felfigyelek rá, megtorpanok egy picit, megnézem a bejáratot, de nem biztos, hogy bemegyek.
És az embereket tulajdonképpen a könyveiden keresztül végül is van ilyen célod, hogy neveljed, hogy forduljanak a mély lelkük felé? Vagy csak a saját élményeidet, megérzéseidet írod, de van-e ilyen célzatosság benned?
Lehet, hogy most rossz bizonyítványt állítok ki magamról, de nincs.
Az interjú kötetettel sem? Mert én elolvastam a Végszónak
sem rossz
című 2021-ben írt interjú köteteden, nemzetközi világsztárokkal készítettél interjún. Nekem egy picit olyan volt, hogy példaképeink is lehetnek akár, de mindenképpen oda kell figyelni mondjuk Woody Allenre.
Nekem egyébként többször is feltették ismerőseim, különböző ismerőseim a kérdést, hogy nem szeretnék-e tanítani. És én mindig kategorikusan azt válaszoltam, hogy nem.
De miért?
Mert nem nincs egy ilyen tanító véna.
Kár.
Nem tudom, hogy ezt még nem próbáltuk ki, lehet, hogy nem kár, tehát hogy nincs bizonyíték rá. Én különösebb célt nem fogok, tehát hogy semmiképpen...
Érdekeltek ezek az emberek, viszont nem, olyan színesen beszélgettél velük, és olyan jó olvasni, hogy az jutott eszembe, hogy tőlük, mint hogy tőled is, tanulni lehet.
Hát a legjobb interjúhelyzet az, néha ilyen is előfordul, amikor a beszélgetés, tehát nem úgy működik közben az agyam, hogy látom azt, hogy milyen terméket fogok előállítani belőle, hiszen ez meg fog jelenni egy platformon, olyan szövegnek kéne lennie ideálisan, amit majd szívesen olvasnak, vagy érdeklődve olvasnak az emberek, hanem csüngök minden szaván az interjú alanynak, tehát én is bevonódom ebben, és egy kicsit fellazul ez a interjúkészítő és interjú alany dolog, és mondjuk úgy ülök ott, mint egy egyetemi szemináriumon, ahol egy bölcs, idős pedagógus.
Még akkor is a néha 15 perc áll rendelkezésre.
Az nem segít, de például volt már olyan, hogy nem 15 perc, egyébként pont, nem tudom, ez egy magyar interjú alany volt, mondjuk a Nádasdy Ádámmal, amikor leültem beszélgetni ott, minthogyha egy nagyon jó tanár beszélt volna, és akkor ezt tudtam úgy élvezni, nem mint újságíró, hanem mint egyszerű közönség. Tehát az a...
Ő egy érdekes ember volt, velem egyidős egyébként, igen, nagyon érdekes, olvastam róla tőle dolgokat, csak visszatérve egy picit még, doktor úr, arra, hogy hát a korom miatt eszembe jutott egyébként, hogy milyen érdekes az ember, hogy egy vallásos nevelést kap, mert vallásos családban született. Nálunk úgy volt, hogy én ilyen kétéltő ember voltam, mert az iskolába kellett a vörös nyakkendőt viselni. Mikor hazamentem, ott meg teljesen minden megfordult. Ugye édesapám tanárember volt, anyám tanító és óvónő egyben, és olyan jelenetek játszottak le, hogy ugye akkor minden polgári családban volt valami kis állat. Ez a 50-es évek, háború után közvetlenül. Hát nálunk egy beszédes papagáj volt, amelyik eltanulta azt, hogy Piszok Rákosi. Most, amikor vendég jött hozzánk, akkor az én egyetemi tanár apám, az fogta a kalitkát, és az előre kikészített hokedlire a spájzba beült, addig a kápornő, addig, hát most már nevetség.
Ez egy Woody Allen film.
Ez történt egyébként, hogy amíg anyám nem kopogott, hogy Sándor kijöhetsz, addig a papagája ben volt a spájzban, mert olyan vendég jött, akinél ez nem volt gond. És akkor áttérünk, ugye az 50-es évek, 53-ban meghalt Sztalin, akkor kezd enyhülni ez az egész. Én akkor már, mint serdülő emberke, az egészet átélem, és különösen azért élem át, mert az otthoni ellentmondásos dolgok arra inspirálnak, hogy ezt is tudjam, hogy ez micsoda, amiben az iskolában vagyunk, meg egyáltalán az életben. És akkor a vallásos nevelés után van egy kis lejtmenet, és akkor jön a gyakorlati élet, a fizikai, tehát az, amiben dolgoztam egész életemben, és most, hogy megöregedtem, most megint visszajön. És nem azért, mert én parancsolom, hanem visszakínálkozik a spiritualitás. Nagyon érdekes. Hát aki megél ennyi évet, majd kívánom nálad is, hogy így történjen, hogy ez magától jelentkezik. Szóval azért bennünk van, ez a lényeg, hogy bennünk van, igen.
Megértük a kedves hallgatóknak, hogy utazni fogunk. Mi volt a legkedvesebb utazás élményetek? És azért Gábortól megkérdezem, hogy miért egy magánnyomozóval indul a történet? Miért egy magánnyomozón személy keresztül láttatod velünk ezt az apropó New York eseménysort?
Hát azt hiszem azért egyrészt azért, mert nagyon szeretem az ilyen magánnyomozós történeteket, legyen az film, regény, film noir, Chandler regény, hozzá lehetne sorolni, és azért is, mert kerestem egy pici kibúvót, vagy egy pici menekülési útvonalat magamból, mert ugye ez a könyv, ami nem is, talán nem is regény, hanem valami könyv, ez így egyszerűbb, Hát ez nagyjából az én élményeimen alapul, nagyjából is egészében, de azért jó lett volna egy kicsit ettől úgy magamtól is távolságot tartani egy picit, és akkor úgy gondoltam, hogy abban a lakásban, ahol én felnőttem, ott dolgozzon egy magánnyomozó. És
sikertelen magánnyomozó.
Mindenki fontos volt, mert ez műfaj sajátosság, hogy a magánnyomozó az legyen az élet által megtépázva, lehetőleg epekedjen egy elérhetetlen a végzett asszonya után, ugye ebben a könyvben nincs végzett asszonya, de semmiképpen se legyen sikeres, az nem kedvez ennek a fajta működésnek. Ezért.
És akkor ez volt, amit olvashatunk a legkedvesebb utazási élmény sorozaton? Kezdve mondjuk a New York a cserkészettől kezdve, ugye első amerikai élménytől, nyilván vannak benne fikciós elemek.
Igen.
Van
egy fél mondat. A 43. oldalon meg a 82-en, azt kitaláltam. Nem, csak vannak azért, persze vannak. Kevesebb, mint amennyit szerettem volna. A New York nekem nem annyira ilyen klasszikus turista úti cél, inkább így az életem részévé vált. Tehát, hogyha nem a New York jutna eszembe, mint kedves, vagy a szívemhez legközelebb álló utazás, mert szerencsére vagy sem, ez úgy beleszervesült az életemmel. Tehát akkor már inkább azt mondanám, hogy milyen jó eltölteni Prágában 2-3 napot, mert az egy úti cél, egy rendes turista úti célom, vagy Rómában, vagy a New York az
extra.
Az egy ilyen, nem is tudom, egy az mint egy folyamatos, egy véget nem érő tévésorozat, nagyon sok epizód, nagyon sok évad, remélem, még készülnek újabb évadok, szóval, hogy így, hogy ezzel a buta kis hasonlattal kéne leírnom.
Teljesen igaz, mert az ember csak áll a járdán, ott, na ugye, nem kell pontos, semmit tenni.
Pontosan.
Az akkora élmény már az is.
A New York-i járdán állása.
Én komolyan mondom, hát ugye én is átéltem ezeket körülbelül, amiket mondasz, és én is úgy voltam vele, hogy csak elég megállni és nézgelődni, de aztán ugye meg a szakmám miatt az 53. utca végén áll egy velem egyidős repülőgép anyahajó, amire felmentünk, családostól körülnéztünk, hát én ott otthon éreztem magam, és az egy ilyen nagyon érdekes, számomra a szakmám miatt egy nagyon érdekes objektum, nagyon érdekes pont. Meg hát mondom, egész New York, igen, szóval aki érti New Yorkot, illik előtte, mindig mondom az utazóknak, hogy illik előtte utána olvasni, nem csak az, hogy ülünk az autóba, aztán ezt tettünk, meg azt ettünk, meg mi. Tessék szívesen.
Bocsánat, úgy sem rossz.
Úgy sem rossz.
Koordinátorrendszer
például. Budapestet azt nem kell érteni?
De, mindent kell érteni.
Csak mivel mi itt lakunk, ez...
Igen, én mostanában megszokott. Egyre kevésbé értem. Én a 60-as években, mikor feljöttem, akkor a pesti emberek szerették egymást. Összemosolyogtunk. Csend volt a városban éjjel. Nem voltak autók. Egy téli esték, amikor nagy hó volt Pesten, annak olyan hangulata volt, hogy ha költő lettem volna, akkor verset írok, szóval... És ahhoz képest, ami van, bocsánatot kérek, de én már, ha lehet, akkor a kertben otthon.
De nem New Yorkosodott el Budapest is?
Hát, ha nem is pont abban az irányban, inkább egy picikét úgy el. Nem akarok csúnya szavakat használni, mert valamikor kedves és kedvenc városom volt, de nagyon megváltozott. Nem. Én nem tudtam színkoromban maradni a város fejlődésével.
Már Budapesttel vagy New Yorkkal?
Igen, Budapest.
Igen, mert hogy Újlipóciából indultunk. Igen. Ki, hiszen Attila, te is itt kezdted a budapesti
életedet.
Igen,
én 1960-ban feljöttem Pestre, albérletbe, Csanádi utcában laktam, Csanádi utca 5-ben, aztán megnősültem, és akkor még voltak ilyen csereber, a lakás, csereberék, meg mifene, és a Katona József utcába átköltöztünk, és ott laktunk sokáig. Aztán meg, hát eljött az idősödő kor, és a belvárosból elég volt, mert azelőtt mindig a belváros, csak a belváros, ugye, hát el nem tudtam képzelni, hogy a kertvárosban hogy lehet élni, Na hát aztán jött az a kor, amikor azt mondtam, hogy most már a belvárosban is nem, ha nem muszáj, akkor. És hát úgy kint nagyon jól el vagyok, a reptér mellett lakom egy családi házban.
Van valami különös oka annak, Gábor, hogy te maradtál Új-Lipóciában? Mert olyan szeretettel élsz a lokálpatriótaként a környezetedről, holott ez neked nem választott környezeted volt. Ide születtél.
Majdnem. Tehát tulajdonképpen, hogy mondjam, az eszmélésem esik ide. Nem Budán születtem, de nyilván a legelső emlékeim is ide kötnek, tehát itt gyerekeskedtem, egészen késő kamaszkoromig itt éltem, mert most nem vagyok újlipótvárosi, lehet, hogy ez segít abban, hogy továbbra is szeressem, mert lejáró vagy visszajáró vagyok, amíg például volt kutyám, aki szintén szereplője a könyvnek,
a
vele,
Folli,
egy 9 éves dalmata volt, sajnos múlt időben, akkor ez program volt, hogy én ide visszajöttem vele hétvégén, és akkor itt korzoztunk, és nagyon jól esett, és persze, hát az ember visszajár oda, ahol ismeri a sarkukat, és a boltokat, ez egy jó érzés nyilván, így korral, így a nosztalgia is megtámadja az elmémet egyre inkább. Így szeretem Újlipótvárost, hogy nem tudom, hogyha itt élnék továbbra, és akkor valószínűleg sokkal konfliktusosabb lenne a viszonyom. Ahogy New Yorkot is úgy tudom igazán szeretni, nem ott élek, mert nem ott élek, így könnyű szeretni. Tehát, hogy én így csak a jót veszem ki belőle,
igen,
és otthon perlekedek a szomszédokkal Budán, és ügyintézek, mert nem, és nem volt a New York, Isten ments, hogy én ott. Volt egy ilyen, eleinte egy ilyen vágyam, hogy ott élni, és ilyen jó, hogy nem. Mert így gond nélkül tudom, és még tudom így idealizálni, és igen, így megmaradt egy mesének tulajdonképpen, amit így évente egyszer fel tudok keresni.
Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet.
Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották. A Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Fogadtam, hogy minden sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik. S nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok. 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 Igazat mondok.
A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Idén augusztus 14-e és 23-a között rendezik meg a 35. Zempléni Fesztivált. A programokról hallják Hollerun Gábor fesztivál igazgatót.
A fesztivált most már jó ideje gyakorlatilag egyfajta műfaji sokszínűség mentén igyekszünk létrehozni. Az a tapasztalatunk, hogy leginkább az a vonzó a közönség számára, meg egyébként a helyiek számára is, hogyha a legkülönbözőbb stílusok, legkülönbözőbb műfajok, legkülönbözőbb típusú rendezvények vannak jelen a fesztiválon, és mindenki kedve számára kiválasztja azt, ami leginkább érdekli. A nagyon lelkes törzs közönségünknek, amely hála Istennek igen szép, van, aki két-három műsort is egy nap megnéz, vagy két-három különböző helyszínre elmegy, amit esetleg még nem ismert. Úgyhogy gyakorlatilag azért a mellőzmusunk egyértelműen egy nagyon széles választék, ami egyaránt jelent műfai, adott esetben bármilyen korosztály megszólítását igyekszik ezekkel a programokkal a közönséget szolgálni. Idén egy görsvény zongoraverseny lesz, a nyitó hangversenyen, ami Szűcsapor játszik, és utána pedig hozzák Újvilág Szimfónia. Ezzel a hangversenyen igyekszünk az amerikai függetlenségi nyilatkozat előtt tisztelegni. Ugyan halkan mondom, hogy a Dvořák Szimfóniának semmi köze nincs azért az Újvilághoz, de ez teljesen minden, lényeg az, hogy a közönség jó szórakozik. Sajnos erre a koncertre már nem nagyon van jegy, de ha jó idő lesz, akkor még néhányat fel tudunk majd szabadítani azért az utolsó napon, vagy legkésőbb a hangverseny megelőző napon már, akkor tudjuk, hogy milyen idő lesz. Sátor új helyen egy Mozart opera est lesz, Miklós Erika növendékeinek előadásában. Ha végigvesszük ugye a városokat, Tokajban egy rendkívül izgalmas új produkció, illetve az Aranyos Rendezvényközpont ezzel a hangversennyel nyílik, amivel a debreceni Kodály Kórus kedveskedik, csak ugye egy jazz trióval kiegészítve, és egy fantasztikus hangulatú, klasszikus zenét egészen új megvilágításban tevő produkcióval. Szerencsén pedig egy fúziós koncert lesz, ami hát egy újdonság a mi részünkről, ami hát ugye azt jelenti, hogy a könnyű zene és a komoly zene és stílusok kavalkádja, megjelennek híres komoly zenei részletek, aztán ezek hirtelen átalakulnak, tehát ez is egy játék, amely hát ma már nagyon divatos, ugye a mindenfajta fusion zene, bizonyos szempontból a debreceni énekarnak a koncertjére is ugyanezt lehet mondani. Ott ennyit magam felé hajolva, hogy a Budapesti Akadémiai Kórustársasággal a rendezvény vége felé, 21-én pedig egy Rossini kismisét adunk elő, ami egy fantasztikus, leginkább opera jellegű darab, és de nagyon hatásos, és a Munkás Szent József templom pedig egy remek helyszín. Nagy a kínálata a kisebb rendezvényekből is. Gyakorlatilag, ha jól emlékszem, összesen 50 ilyen rendezvényünk van, amelynek azért jó a fele, csupa ilyen kis településeken zajlik, és ezeken a településeken igyekeztünk mindig olyan programot csinálni, amely mondjuk a templomhoz, vagy a közösségházához, vagy akár bármilyen szabatéri rendezvény helyszínhez alkalmazkodik. Ezeket nagyon szereti a közönség, annál is inkább, mert hát egyfajta misszióként mi ugye ezeket a rendezvényeket ingyenesen bocsátjuk a közönség számára, éppen azért, hogy minél több ember eljöhessen, olyanok is, akik számára adott esetben 3-4-5 ezer forintos költség is sok lenne. Itt kimondottan az a célunk, hogy a régió településeiben, olyan helyeken is, ahol adott esetben nincs kulturális intézmény, és hát azért ilyen sok van, azért a kisebb települések között, hogy ezeken a helyszíneken egy élvezetes hangverseny legyen, és egyébként ez nagyon népszerű, hála Istennek, az ide látogató közösség részéről is, mert szeretnek helyszíneket megismerni, és egyébként hát az a szeretet, amivel fogadják nem csak a közreműködőket, hanem a vendégeket is, a település lakói, ez igazán egy különleges értéke és élménye mindenki számára.
A fesztivál ideje alatt ezúttal is jazzzenével várja a közönséget a Sárospataki Borterasz.
Mivel én sem vagyok azért a jazznek a legnagyobb szakembere, ezért vendéget hívunk, aki igazán ért ehhez a dologhoz, és ő segít nekünk benne. De hát itt ugye mindig vannak ajánlkozók is értelemszerűen. Van olyan, hogy a MIPÁS jazz produkciókból kiválasztott legjobbakból hívunk meg, de hát a legkülönbözőbb stílus van jelen, minden este valamilyen jazz vagy jazzhez közel álló produkciót hallunk, és hát eközben az emberek igen jól érzik magukat. Azt gondolom, hogy a Borteraszon a tokai borok élvezetével. A zárókoncert hagyományosan a Liszt Ferenc Kamarazenekarhoz kapcsolódik, és nagyon örülünk, hogy ők ezt az időpontot minden esetben szabadon tartják, sőt, ők nem csak egy hangversenyt adnak nekünk, csinálnak egy gyerekprogramot is, amit nagyon nagy izgalommal várunk, és nagyon örülünk, hogy egy ilyen programnak is helyet tudunk adni sok más gyermekprogram mellett, és hát megint én saját magam felé fordulva hadd ajánljam a közönség számára minden évben gyakorlatilag a fesztivál régi, megszokott, megérthető zenét, ami ezúttal éppen technikai okok miatt, meg a liszték délelőtti programja miatt egy nappal korábban, tehát nem 23-án, 22-én lesz a megérthető zene, ami szintén nagyon sok ember várja, és pláne, hogy Beethoven 5. szimfóniát játsszuk, várjuk szeretettel a közönséget erre a produkcióra is. Bárki kedvet kapott, ne féljen, bátran jöjjön, és persze nyugodtan nézze meg a zemplénfesztivál.hu honlapot, ahol minden programot megtalál.
Idén augusztus 14-e és 23-a között rendezik meg a 35. Zempléni Fesztivált. A programokról hallották Hollerung Gábor fesztiváligazgatót.
Reklámot hallottak.